Visszatértünk, ez itt még mindig a Szenzor, és vendégem továbbra is Balogh Péter, azaz Balogh Petya, akivel a startupokról beszélgetünk, és ott tartottunk, hogy egy kicsit a magyar tehetségekből hiányzik az, hogy hogyan adják el magukat, és valószínű ez is rányomja a bélyegét arra, hogy a startup világ az hogyan alakul Magyarországon. Érdekes egyébként, mert látok egyetemi szinten próbálkozásokat ilyen, nem is tudom, választható tárgyakként, főleg informatikai területen több egyetemen is hallottam ilyen tárgyakról, hogy ilyen szociális kompetenciák fejlesztése. Tehát van, aki ezt felismerte, de tény, ami tény, hogy én is így látom, hogy ez abszolút egy hiányzik. Mit lehet ez ellen tenni egyébként? Tehát ha nincs benne ez a közoktatásban, meg a felsőoktatásban, akkor hogy lehet ezt a tudást felszedni?
Hát ennek a következménye az, hogy nagyon kevés munkaerő van a piacon, aki jó lenne értékesítésben vagy marketingben. Úgyhogy az egyik, amit lehet tenni, hogy azt a néhányad, aki jó, őt megkaparintani bármilyenről, a másik, amit lehet tenni, hogy nem magyar állampolgárokkal feltölteni a teljes cégünket, hanem mindarra, ami a nemzetközi piacra szól, és ami kifelé megy a cégből, abba be kell vonni a nemzetközi piacot, azaz kell amerikai vagy nyugat-európai értékesítőkkel, külföldön tanult, világot látott marketinges, de mondjuk a Prezi példája azt mutatja, hogy ők azt mondták, hogy ha a terméket a világnak fejlesztjük, akkor az nem lesz jó, hogyha csak magyarok vannak a fejlesztő csapatban. Úgyhogy ők a teljes cégre kitűzték azt célul, hogy legalább 20% az embereiknek nemzetközi ide települt kolléga legyen, azaz nem magyarok. És ez szerintem nagyon jót tesz a kultúrának is, a cég kultúrának is, de nagyon jót tesz az országnak is, ha be tudunk húzni szakembereket, akár az óceán másik oldaláról, mert tőlük rengeteget tanulhatunk egy más háttérből.
És mennyire tesznek jót a startupok egy ország gazdaságának, ha most nagyon kitekintünk, mert most olyan témákban megyek bele, amikhez nem értek, ezt így előre elmondanám mindenkinek, de nyilván azon, hogy mi egy viszonylag kicsi ország vagyunk, nincs óriási nyersanyagkészletünk, nem tudom, nem vagyunk nagyhatalom szinte semmiben, biztos vannak ilyen apró sikertörténetek, amik szuperek, de hogy nyilván nehezen versenyzünk mondjuk egy Amerikával, vagy egy Egyesült Államokkal, és nekem tényleg teljesen laikusként azt gondolnám, hogy a kisvállalkozások, mikrovállalkozások, startupok, azok nemzetgazdasági érdekek is lehetnének, hiszen ezt látom külföldi példákon, nyugat-európai, tehát Benelux államoknál is, és ott kommunikálják nyíltan, hogy itt nekünk az a buli, hogyha vállalkozást csinálnak minél többen, és eltartják a saját családjukat belőle, ők azzal már teljesen jól vannak. Tehát a kérdés apropója, hogy ez egy picit szakpolitikai kérdés is, hogy a startup kultúrát magasabb szintről, jogalkotói szintről, akármilyen szintről mennyire segítjük?
Abszolút, szerintem. Az látszik, hogy azok az országok, ahol erősebb a startup kultúra, ahol jobb a felhozata, a több sikeres startup van, azok az országok versenyképesebbek is. Azaz a startupok nem csak közvetlenül teremtenek munkahelyet és gazdaságot, hanem azáltal, hogy őket nagyvállalatok felvásárolják, ezzel a saját innovációs deficitjüket csökkentik, ezzel is hozzájárulnak a gazdasághoz. Azaz egy olyan ország, ahol kevés a startup, ott a helyi közép- és nagyvállalatok nem tudnak innovációt vásárolni céggel, azaz versenyhátrányban lesznek azokkal a konkurensekkel szemben, akik olyan országból indultak, ahol meg tudják venni az innovációt azáltal, hogy felvásárolnak friss, innovatív kis cégeket. Azaz nem csak a startupok által adott munkahelyek, vagy termelt bevétel, vagy adóforint a cél, hanem az, hogyha ilyenből több van az országban, és minél több van, annál inkább a helyi vállalkozások is hozzáférnek innovációhoz, és általában a startupok nagyon cutting edge, nagyon friss, nagyon új technológiákkal játszanak, és például a magyar KKV szektornak szerintem egy hatalmas probléma, hogy nagyon le van maradva a digitalizációban. Vannak már bőven sok milliárdos, vagy akár 10 milliárdos forgalmú cégek is, csak még az első generációs vállalkozók cégei, még lehet, hogy most zajlik pont egy ilyen kis hatalomátadás a családban, most zajlik a generációváltás, de ezek a cégek jellemzően, amik 90 körül indultak, ők nem jók a digitalizációban, mert még előtte indultak, hogy ez fontos lett volna. Ők, ha nem tudnak felvásárolni ilyen tudást, nem tudják ezt kívülről behozni, akkor idővel majd földbe állnak, és nő helyettük újabb, digitálisabb cég, de ez mindenképp egy hatékonytalanabb megoldás. Úgyhogy ami nekem nagyon izgalmas, hogy végre elindult az a folyamat is, hogy már vannak olyan hazai startupok, amit nem amerikai cég vásárol föl, hanem hazai cég. Tehát például egy nagy szállítmányozási cég befektetett, bevásárolta magát egy hazai logisztikai startupba, és ezáltal sokkal versenyképesebbé válik a saját piacán is, de már arról a nagy bázisról indítva lesz ő erősebb, ügyesebb, és tud jobban terjeszkedni nemzetközileg. És akár ez megint a nagy gazdaságunkat erősíti.
És ezek a felvásárlások egyébként földrajzilag mennyire kötöttek? Mert én azért azt gondolnám laikusként, hogy egy Mohle Richter, tehát egy hazai nagyvállalat, akár felvásárolhat egy német startupot is adott esetben. A kérdés az, hogy ez mennyire életszerű, tehát vagy azért életszerűbb, hogy a saját piacunkról szemezgetünk, hogyha nagy vállalatunk van.
Amikor már nagyvállalatokról, főleg nemzetközi nagyvállalatokról van szó, amik már több országban jelen vannak, tehát akik már multik, hogy csúnya szót használják, a multiknál az, hogy melyik országban van a felvásárolt cég, az sokkal kevésbé számít, mert valószínűleg abban az országban is van már irodájuk, van már HR osztályuk, meg jogi osztályuk, meg mindent, tehát könnyen tudják valahova beilleszteni a struktúrába. Úgyhogy az igazán nagy felvásárlásoknál és az igazán nagy sztoriknál nem számít az ország, tehát hogy ott már sokkal kevesebb hatása van. A korai fázisban, és főleg a befektetési oldalon, viszont nem szívesen fektetnek be a befektetők határon túlra, messzire, mert nagyon nagy szerepe van a bizalomnak. És ez a bizalom, ez nem utazik olyan jól. Azaz, amerikai befektetők néha fektetnek be Kelet-Európában korai fázisú induló cégekbe, de ez mondjuk 1%-ába sem az itt sikeresen induló cégeknek, azaz nagyon-nagyon pici az esély, hogy ők lesznek a befektetőink. Ahhoz kell a hazai tőkés osztály is, hogy befektessen a hazai induló startupokba, hogy utána azok meg tudjanak nőni, amikor már a régiós befektetőket, a nemzetközi befektetőket megszólítják, majd végül lesz belőle egy felvásárlás. Lehetőleg helyi vagy régiós, de az se baj, ha amerikai, mert akkor is plusz tudás jön, és tudásintenzív munkahelyek jönnek létre.
A következő kérdésem az lenne, hogy mit lehet tenni az ügy érdekében, és erre pontosan tudom, hogy mi lesz az egyik válaszod, hiszen tettél is már az ügy érdekében. Ebben a hónapban indult el hivatalosan, vagy hát gondolom ti már jóval régebb óta dolgoztok ezen, a Start Holding nevű vállalkozás, inkubációs, köszönöm, nem is tudom, hogy hogyan lehetne jellemezni ezt az intézményt, de ez többek között a te neveddel van fémérezve. Mesélnél egy picit a Startról, amit egyébként úgy írunk, ha valaki meg akarna nézni, hogy STRT, tehát ilyen kicsit trendi módon, és hát ebből adódóan a weboldal is strt.hu, de Startnak mondjuk, hogyha jól gondolom.
Igen. Maga a koncepciónk az volt, hogy vajon azok a problémák, ami miatt a hazai startup ökoszisztéma le van maradva, ami miatt lassabban fejlődik, mint a cseh, a lengyel, az észt, vagy akár a litván, hogy ezeket a problémákat, ha így összekaparjuk, akkor mi az a két fő terület, amiben rosszabbul állunk? És az egyik megállapításunk az lehet, hogy rosszabbul állunk a tőkében, mert ugyan van Magyarországon tőke, és történnek befektetések, de főleg a korai fázisban a befektetések cirka 90%-a állami és EU-s pénzből történik. Azaz a magántőke nem nagyon jelent meg, nem vesz részt a befektetésekben, aminek a kritikus akarok lenni, akkor részben az az oka, hogy az állami és EU-s tőke versenyre kelt a magántőkével, és legyőzte azt, kiszorította az állami pénz a magánbefektetőket a befektetési piacról, ahelyett, hogy behúzta volna maga mellé őket.
Ezt bocsánat, egyszerűsítsük meg egy picit, tehát egyszerűen több pénzt lehet állami EU-s forrásból kapni startupként.
Többet, olcsóbban.
Jobb feltételekkel? Vagy?
Itt már vegyes a kép. Maguk a jogi feltételek és az a feltételrendszer és bürokrácia, amivel ez együtt jár, az általában sokkal macerásabb és sokkal kevésbé rugalmas, mint a magántőke, de annyival több lett belőlük, annyival többet kínáltak, és a startupok még annyira nem értették, hogy mit írnak alá egy ilyen 100 oldalas szerződésben, hogy rosszabb feltételekkel végül is, de több pénzt kaptak, csak nem kaptak mellé se tudás, se kapcsolatrendszert, se semmit. És ennek az lett az oka, hogy a magántőke nem tudott megmozdulni, kiszorult a piacról, és ez azért ciki, mert a többi régióban az látszik, hogy ha a magántőke jelen van a piacon, akkor az jobb döntéseket hoz, kisebb bürokráciát erőszakol a startupokra, több mindenben tud segíteni, és sikeresebb startupok lesznek, akik könnyebben szerzik meg a következő kört, könnyebben érnek el sikereket, és több lesz az exit is. Tehát, hogy az látszik, hogy a közösségi pénz nem tesz jót a startupoknak, nem olyan hatékony. Egyik oldalról lehet azt mondani, hogy amikor a közösségi pénz beáramlott, akkor nem volt elég magánpénz a piacon, úgyhogy még legalább valamilyen pénz lett, és ez is részben igaz. A másik oldalra az volt a fő koncepciónk, hogy meg kell találjuk az útját, hogy a magánpénz hogy tud becsatornázni ebbe a szektorba. A másik, amire rájöttünk, hogy van egy nagyon komoly lemaradásunk vállalkozói tudásban. 89-ben indult a vállalkozósdi Magyarországon nagyjából, és azóta nem sikerült utolérjük a régiót sem, de hát a Nyugat-Európát vagy Amerikát pláne.
Ez mondjuk logikus egyébként.
Tehát... Nem telt el elég idő, és ami talán egy kulturális kihívásunk, hogy a magyar vállalkozók vagy magyar emberek nem szeretnek tudást megosztani. Mert azt gondoljuk, hogy a tudás az érték. Ha azt kiadom a kezemből, akkor nem marad nekem belőle. Pedig az a jellemzés, ez látszik egy amerikai piacon, vagy egy nyugat-európai piacon, hogy azok a kultúrák, ahol könnyebben osztják meg a tudást, ha egy amerikai épített egy céget félig, és még nem is sikerült neki, már akkor elmondja mindenkinek, hogy hogy csinálta. Magyarországon lehet, hogy már az ötödik cégét építi valaki, de még mindig nem mer, vagy szeretne, vagy akar róla nyilatkozni, hogy hogy csinálja. És az látszik, hogy ahol könnyebben osztják meg ezt a tudást, ott sikeresebbek ők maguk is, és az ökoszisztéma is. Azaz van egy nagyon nagy lemaradásunk. Nincs magyarul szakirodalma, sem a startup témának, de még a vállalkozósdinak sem. De arra jöttünk rá, hogy egy olyan céget akarunk létrehozni, ami megtalálja magántőke útját a startup finanszírozásba, és ugyanakkor kitalálja azt, hogy tudunk oktatni, hogy tudunk tanítani, értéket adni a vállalkozóknak, abban, hogy jobb és sikeresebb céget építsenek.
Ez egy nagyon fontos dolog egyébként szerintem. Viszonylag testközelből végignéztem már több startup épülését, bukását, exitjét, tehát a baráti körömben szerencsére sikertörténetek is vannak, de tény, ami tény, hogy az ereje az nagyon küzdős volt a tekintetben, hogy mondjuk összeállt két fejlesztő meg egy grafikus, vagy egy szuper ötletük, le is tudták fejleszteni. De hát segítség kellett nekik, és a nap végén azért lettek sikeresek, mert vagy ismerősi körből, vagy volt egyetemi szaktársak, vagy segített, valaki mindig segített, de összekötötte a megfelelő emberekkel, mert itt bizony szükség volt jogászra is, meg HR-esre is, mert egy cég azért nem csak annyi, hogy az embernek kell adni egy gépet, meg egy asztalt, és akkor ülj le dolgozz, hanem azért itt nagyon komoly folyamatok vannak. Föl kellett ezeket a srácokat, lányokat soft skill-ekben hozni, stb. És én azt gondolnám, hogy ez tényleg egy kulcs, és akkor ezek szerint a startup, ti erre próbáltok egy választ, egy megoldást kínálni.
Így van, egy kicsit mi olyanok leszünk, mint egy olyan oktatóközpont, ami be is fektet, vagy egy olyan befektető cég, ami az energiának egy jelentős részét oktatásban, tananyag átadásban, workshopok szervezésében, videótananyaggyártásban, ilyesmikben költi el. Azaz ez a két nagy területünk van, és abban hiszünk, hogy ez nem csak Magyarországon probléma, úgyhogy elindulunk ezzel Magyarországon, de abban hiszünk, hogyha ezzel találtunk egy új üzleti modellt igazából a startup finanszírozásban, akkor ez segíthet a Magyarországhoz hasonlóan megrekedt vagy lassabban fejlődő ökoszisztémáknak a régióban. Azaz innen nem északra és nyugatra kell feltétlenül haladnunk, lehet, hogy dél-kelet felé, de hogy van sok olyan országa a világnak, ahol még nem tartott a startup kultúra, mint ahol tarthatna, vagy mint ahol tartanak az északi országok, vagy a sikeresebb országok. De az látszik, hogy mindenhol fejlődik, de még van egy kb. 10-szeres növekedés a magyar ökoszisztéma előtt is. Tehát, hogy ez a következő évtizedben valószínűleg meg fog 10-szereződni darabszámban, sikerben, szolgáltatókban, résztvevőkben, gazdasági hatásban. És mi azt gondoljuk, hogy ha most ennek az élére állunk valamennyire, vagy ebbe beleállunk, és felépítünk egy szuper jó közösséget magunk köré, akkor ahogy nő ez az ökoszisztéma, mi bele fogunk nőni.
Hol tartotok most az úton, és milyen célokat tűztetek ki, milyen mérföldköveket terveztek még magatok mögött hagyni, és mikor?
Igen, most igazából még ott van a tojás héja fenekünkre egy picit, nemrég indultunk el hivatalosan is. A csapat az tavaly összeállt össze, sikerült végülis 7 alapítóval, 7 nagyon jó szakemberrel együtt elindítani ezt. Ami érdekes, hogy csak így az alapító csapatban van több mint 140 startupnak az inkubálási tapasztalata, tehát csak az alapítóink között. Azaz van egy olyan tudás mögöttünk, ami szerintem nincs még egy ilyen szakmai műhely, ahol ez meg lenne. Közben még most a gyerekbetegségeinket éljük, felállt a csapat, elkezdtük a tevékenységet, már van weboldalunk, már lehet jelentkezni befektetésért a weboldalunkon, tehát hogy indulgatnak be a folyamataink, de közben még annyira sok minden van, amit akarunk csinálni, csak még nem jutottunk oda. éppen tőkét vonunk be, és akkor ott az első körös tőkebevonásunkon túl vagyunk, ahol a szakmát szólítottuk meg. Startupperek, vállalkozók, angyalbefektetők, és több mint 30 csatlakozott közülük hozzánk, viszonylag hamar és viszonylag kevés információra alapozva, csak értve, hogy mit akarunk építeni, és most épp a második körünket rakjuk össze, és ha ezekkel megvagyunk, akkor nyáron, talán nyár közepén végén megérkezünk oda, hogy a tőzsdén megkezdődik a kereskedés a részvényünkkel, és utána már csak rajtunk múlik, hogy mit építünk fel.
Számok tekintetében vannak, gondolom vannak kitűzött célok, tehát, hogy rövid, közép és hosszú távon hány darab magyar startupot szeretnétek megpróbálni sikerre vinni?
Idén valószínűleg 20-30 közötti startupba fogunk befektetni. Jövőre remélem, hogy közel veszünk már az 50-hez, nem csak korban, hanem új befektetésben is. A hosszú távú víziónk, hogy mi a következő 10 évben oda akarunk eljutni, hogy legyen egyszerre portfólióban 1000 startupunk, tehát egy 1000 befektetésünk életben, azaz egy évi 100-200 közötti új befektetést kell ez megcsináljunk. Ennyit Magyarországon valószínűleg nem tudunk megvalósítani, úgyhogy ezt úgy tervezzük, hogy ez már a régiós működésünkben tudjuk ezt a számot elérni. Úgyhogy ma még főleg a magyar lakta területek, Magyarország, Erdély, a Szlovákia egyes területet, tehát ezt lőjük körbe, de azért jövőre utána nagyon fontos elválik az, hogy újabb országokat hódítsunk meg, vagy kezdjünk el integrálni ebbe a rendszerbe.
Ez egy óriási számnak tűnik nekem így elsőre. Vannak egyébként hozzátok hasonlóan gondolkodó közép-kelet-európai, vagy hát valamennyire régiós cégek, akik ezt elérték? Tehát akik tudnak 500 vagy akár 1000 startupot befektetést kezelni? Tehát van itt jó példa, akinek már sikerült?
Igen, amerikaiakból van jó pár, aki a több ezres szintig eljutott már. Azért van szerintem kb. Egy tucat, aki ebben a nagyságrendben játszik. Kelet-Európából az Aztektől indult egy, nem mondanám konkurensnek, remélem, hogy mi mindenkivel együttműködni fogunk és nem versenyezni, akik már 600 fölött tartanak, úgyhogy nem lehetetlen a célunk, nagy és ijesztő, de nem érdemes kicsit álmodni.
Ez így van, és szerintem ez egy szép végszó is volt. Úgyhogy hát mindenek előtt sok sikert vagy kézlábtörést kívánok a Starthoz, illetve nagyon szépen köszönöm Balogh Péternek, ismertem nem én Balogh Petyának, aki itt volt velem a stúdióban. Köszönöm szépen, Petya.
Köszönöm, hogy itt láttam.
Akit pedig jobban is érdekel a Start működése, az az strt.hu weboldalon tud már most is tájékozódni, akár befektetésre vagy mentorálásra vágyó startupok vagy ötlettulajdonosok is nyugodtan megkereshetik Petyáékat. Illetve hát reméljük, hogy a műsor is mindenkinek tetszett, a jövő héten ugyanebben az időpontban jelentkezünk, majd addig is minden jót kívánok, a viszont hallás.